A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
A mikrofonnál Lakatos László, köszöntöm a hallgatókat. Vendégem ma este itt a Trend FM-en Üveges Zoltán, a Raben Trans European Hungary Kft. Értékesítési vezetője. Jó estét kívánok!
Jó estét kívánok, köszöntöm én is a hallgatókat.
És mondhatom volna, hogy a fennállásának 90. évfordulóját ünneplő Raben Group magyarországi irányának értékesítési vezetője, és nem véletlenül emelem ezt ki, mert azért 90 évet piacon lenni egy vállalatnak, akkor is, hogyha ez nem egy magyar alapítású cég, és akkor is, hogyha azért egy egész kicsi cégből indult, azért nem egy kis pálya. Szerintem kezdjünk ezzel. Ahogy én megnéztem így a cég történetét, azért elég nagyot változott ez a szakma ez alatt a 90 év alatt.
Egyértelműen, és ez a 90 év azért a Raben életében is egy nagyon komoly fejlődési görbét jelentett. Ugye amikor Theo Raben annak idején Winterswijkben, Hollandiában, egy kisvárosban elkezdte a helyi gazdák terményeit a piacra szállítani, akkor ez egy teherautó és egy pótkocsiból álló flotta volt, és ehhez képest a mai napra elértünk oda, hogy naponta akár 8500 járatunk közlekedik Európában szerte az utakon, és bizony Európa több országában saját tagvállalattal, leányvállalattal büszkélkedhet a Raben csoport. Hát amikor 90 éve elindult ez a családi vállalkozás, akkor nyilván teljesen mások voltak a működési körülmények, a működési környezet, és mások voltak a piaci igények is. Azóta azért jelentősen változott a világ, és egyértelműen látszik az is a cég fejlődéséből is, hogy míg az első 30-40 évet igazából egy organikus fejlődés, bővülés jellemezte elsősorban, és a tevékenységnek egy meglehetős fókuszáltsága, az egyre szertágazóbb igények igazából a 60-70-es években kezdtek megjelenni a szállítmányozásban és a logisztikában, és ezzel párhuzamosan indultak el a nagyobb fejlesztések a Raben életében is.
Na most az is egy nagyon izgalmas dolog, hogy ez egy családi vállalkozásnak indul, de mai napig az alapító unokája, most éppen az unokája a vezérigazgató, akinek a nevéhez azért még változások is, komoly változások is fűződtek. Tehát a 90-es években, amikor ő még gondolom tanuló volt, de már bevonták a családi cég működtetésébe, akkor neki voltak ötletei, amiket hozott, és ezt így ki is emelték.
Igen, igazából nagyon fontos szerepet játszik a jelenlegi ügyvezetőigazgató Evald Raben a cégcsoport fejlődésében, vagy játszott és játszik mind a mai napig, hiszen elmondhatjuk azt, hogy itt a 70-es évek végén, 80-as évek elején, amikor ő még a tanulmányait folytatta, akkor tulajdonképpen keresett kiegészítésként a családi vállalkozásban, sofőrként is besegített néha, és így találkozott azzal a kelet-közép-európai régióval, amire akkor, amikor a rendszerváltás erre már lehetőséget nyújtott és vállalkozni lehetett a kelet-közép-európai régióban, egy nagyon komoly üzleti potenciált látott és lehetőséget látott ebben a térségben, és az első ilyen kereskedelmi kapcsolat az szintén szállítások révén Lengyelországban indult el, és ezért Lengyelországban alapította meg az első nem hollandiai székelyű leányvállalatot telephelyet, amely azóta töretlen fejlődésben van, és ma már 50 fölötti depóval rendelkezünk Lengyelországban is, és gyakorlatilag ez a 90-es évek legelejére datálható, és a 90-es évektől pedig egy szintén egyre gyorsuló ütemű nemzetközi terjeszkedés is jellemzi a csoportot.
Amiben aztán bekerült Magyarország is, de ahogy néztem, Magyarországon csak 10 éve van, vagy 11 éve van jelen a Raben.
Igen, igazából mind a két stratégia jellemezte a nemzetközi expanzióját a Raben csoportnak, tehát a teljesen zöldmezős leányvállalat alapítás, illetve az akvizíciók, összeolvadások révén történő terjeszkedés is jelen volt a cég életében. Magyarországon ez utóbbi a jelentősebb, itt korábbi logisztikai piacon meghatározó cégeknek az akvizíciójával vetette meg a lábát a Raben csoport valóban 2010-ben, és ezen a néven, ezzel a szolgáltatás portfólióval így kicsivel több mint 10 éve kínáljuk a szolgáltatásainkat a magyar piacon.
Na hát ezt a kis családi vállalkozás történetet azért gondoltam, hogy ide az elejére behozom a beszélgetésnek, mert engem érdekel ez az átalakulás. Ugye ahogy ön is kezdte, egy darab teherautóval a klasszikus mikrovállalkozásként vagy kis vállalkozásként vállalkozásként indult ez a cég, és mára annyira szerteágazó, és most már nem is a teherautó, persze a teherautó az egy fontos eleme egy logisztikai cégnek, de hogy egyre másra nyílnak a különböző raktárak. És ugye az sem volt kézenfekvő, legalábbis ahogy én néztem, hogy egyszer csak a hűtött áru fölkerül az utakra.
Igazából a cégcsoport életében mindig szerepet játszott értelemszerűen az indulás óta az élelmiszertermékeknek a szállítmányozása, logisztikája, de valóban az a kiterjedt rendszer, illetve az a teljes elejétől a végéig terjedő szállítási és árukezelési folyamat, ami ma jellemzi, és nagyon szigorúan, körbebástyázottan követelmények által szabályozza az élelmiszereknek az asztalig eljutását gyakorlatilag a termelőktől, az idők során ez alatt a pár évtized alatt robbanásszerű fejlődést mutatott. Gyakorlatilag azt lehet elmondani, hogy a portfóliónkban nagyon hamar megjelent a piaci igényekre reagálva a hűtőtáru szállítási módozat, és ehhez kapcsolódóan értelemszerűen nagyon szorosan együtt járt vele ezeknek az áruknak a tárolási, árukezelési igénye, a megfelelő körülmények között való raktározása, kezelése, illetve nem titok, hogy az élelmiszer szektorban nagyon sok olyan egyéb szolgáltatási igény is előfordul ezeknek az áruknak a kezelése kapcsán, amik ameddig eljutnak a fogyasztóig, különböző egyéb szolgáltatások is kapcsolódnak hozzá, ezért értelemszerűen ezt a tevékenységet is felvette a cégcsoport a portfóliójába, és a mai napig nagyon sikeresen végzi, többek között az előbb említett lengyelországi régióban, ebben az áru csoportban piacvezetőnek számít a Ráben csoport friss logisztikai üzletága, és gyakorlatilag az idei évben az egyik legnagyobb fejlesztésünk, beruházásunk Magyarországon is ennek a szektornak az igényeinek a kielégítésére irányul, hiszen elindítottunk egy nagyszabású raktárberuházás Dunaharasztiban, ahol hőmérséklet kontrollált körülmények között tudunk most már élelmiszeripari termékeket is tárolni, kezelni, és az ezzel kapcsolatos disztribúciós feladatokat, elosztási feladatokat is megoldani.
Na majd erről még később beszélünk, de arra gondoltam, hogy egy picit a manapság nagyon, hát nem mondanám, hogy fancy téma, de mindenképpen itt a mindennapjainkat meghatározza. Most már bő egy éve a koronavírus járvány, ez az ellen való védekezés, és hát nagyon átalakult az életünk, a magánéletünk is, meg hát ugye az üzleti élet is, azt látom, hogy azért keresi az utakat, hogy ilyenkor hogy lehet megmaradni, sőt, előnyt kovácsolni, amennyire lehet egy ilyen helyzetből. Úgy tűnik nekem, hogy a logisztikai iparág azért egyértelmű nyertese volt, és gondolom a Ráben is megtalálta a saját útját ebben a vírus helyzetben, mert hát felértékelődött az, hogy ahogy mondta az asztalig mondjuk a friss áru, de hát azért most már szinte mindent az ajtónkig szeretnénk eljuttatni, és rengeteg a csomagrendelés, és bár ez már egyébként is egy látható trend volt, hogy az emberek kényelmi szolgáltatásként megrendelték, de mostanra ez már nem kényelmi szolgáltatás, hanem ez a biztonságos, vagy az egészség megőrzéséhez elengedhetetlen, vagy fontos szolgáltatás. Ez egy új szolgáltatási ág lett, vagy egyáltalán erre volt már megfelelő üzletáguk, vagy ezt a vírus kényszerítette ki?
Hát azt gondolom, azzal kell kezdenem, hogy mindannyian egyetérthetünk abban, hogy nagyon szívesen megúsztuk volna ezt, vagy elkerültük volna ezt a típusú környezeti hatást, amit a pandémia okozott. Értelemszerűen elmondhatjuk összességében, hogy ha lehet ilyenről beszélni, akkor a logisztika feladatai megnőttek ebben az időszakban, és nagyon komoly kihívás elé is állította a logisztikai szektort a pandémiának a kitörése. Értelemszerűen az első pár hétben, hónapban a legfontosabb az volt, hogy a szolgáltatásokat biztosítani tudjuk egy jelentősen megváltozott környezetben is, illetve a munkatársainkat, azokat az embereket, akik a szolgáltatás minőségéért felelősek, azokat lehetőleg a legnagyobb biztonságban tudjuk. Minden más ezután tudott következni, de értelemszerűen a már meglévő, elsősorban online környezetben lévő vásárlási igények egy robbanásszerű növekedést mutattak, és elsősorban ez helyezte a legnagyobb nyomást a logisztikára. Ahogy ön is említette, értelemszerűen minden vertikumában a logisztikának megjelent ez a megnövekedett igény, akár beszélhetünk a csomaglogisztikáról, de értelemszerűen árukezelésben a készleteknek a először értelemszerűen pánikszerű növelésében bizonyos szektorokban, hiszen nem lehetett tudni, hogy mi következik, milyen szintű lezárások lesznek bizonyos gazdasági régiókban, illetve utána ezeknek a készleteknek a viszonylag gyors mozgatásában, gondoljunk csak mondjuk egy tavaly májusi nyitásra, amikor nagyon rövid idő alatt fel kellett készülni a szektornak arra, hogy nagyon sok árut át kell ereszteni a rendszeren, és végig kell futtatni ahhoz, hogy a fogyasztókhoz elérjen. Nyilván ezek a jelenségek, ezek mind befolyásolták azt, hogy milyen reakciókat tud tenni a logisztikai szektor ennek érdekében.
Na most ezekről a nehézségekről ejtsünk néhány szót. Tehát, hogy itt Európában az egyik országból a másikba történő szállítások esetén voltak olyan problémák, amelyeket Kína így hangoztat mindig, hogy ide csak az jön be, amit mi leellenőriztünk, meg itt külön fertőtlenítünk, meg bizonyos régiókból külön ellenőrzéssel jöhetnek be a halak, mert azok hozzák a vírust, és nem mi küldjük, stb. De most Európában voltak hasonló pillanatok, amikor bizonyos határokon egyszerűen meg kellett állni, és ez a jól átjárható Európa bedugult, mert hogy akár csak olyan fertőtlenítést, vagy olyan igazolásokat kértek a résztvevőktől, amelyeknek nem voltak birtokában, vagy nem készültek fel rá.
Igen, egyértelműen elmondható, hogy főleg az első időszakban, amikor mindenki próbálta megtalálni azokat a működési módozatokat, amik az adott szituációban a legjobban alkalmazhatók, akkor tapasztaltunk fennakadásokat. Elsősorban a nemzetközi forgalomban, gondoljunk csak mondjuk egy járványa jobban sújtott a régió, például Észak-Olaszországnak a helyzetére a tavalyi évben, ahol gyakorlatilag teljes hermetikus zárást kellett alkalmazni annak érdekében, hogy megállítsák a vírus terjedését. Értelemszerűen ez egyre nagyobb szinten, illetve attól függően, hogy milyen mértékben volt sújtott az adott régió, érintette az áruforgalmat is, és erre fel kellett készülnie a logisztikai szolgáltatóknak is, hiszen bárhol a folyamat során fellép egy szűk keresztmetszet, az az előtte való lépésekre is hatással van, és ebben a környezetben is kellett tudni fejleszteni a szolgáltatást, mint például ugye az online szektornál, ahol nem csak a kisméretű termékeknek kell célba jutnia, vagy a kis mennyiségű termékeknek, hanem bizony a sokszor a nagy csomagoknak, a nagy küldeményeknek is ugyanígy végig kell menni ezen a igencsak rázós folyamaton. Ezért fejlesztettük ki a webshopoknak, az elkereskedelmi szektornak, most már a nagycsomagos küldeményeknek is a úgynevezett end-to-end, tehát a termelőtől vagy az eladótól a vevőig történő kiszolgálását.
Ez kifejezetten az elmúlt évnek az újítása volt, vagy beruházása volt?
Igazából a szolgáltatási ág az most már több éve létezik, sikerrel működik Magyarországon. Az egyik legjelentősebb barkácsláncnak az elkereskedelmi tevékenységét végezzük Magyarországon, és tulajdonképpen ezt a tevékenységet kellett nagyon gyorsan felfejlesztenünk és kibővítenünk, például olyan elemekkel, mint a fényképpel igazolt kézbesítés, ami egy újítás volt a tavalyi évben a pandémiás helyzetre reagálva, ahol ugye nem volt szükséges a fizikai jelenléte már az átvevőnek ahhoz, hogy egy küldeményt kézbesíteni tudjunk. Értelemszerűen azokkal a klasszikus szolgáltatás elemekkel kibővülve, hogy ugyanúgy egy ilyen küldeménynél fellépett az utánvétkezelés, illetve az egyéb kiegészítő szolgáltatások. A lényeg az volt, hogy egy nagyon komolyan megnövekedett igényt, hiszen a fizikai áruházak, boltok teljes mértékben bezártak ebben az időszakban, le kellett tudnia kezelni a szolgáltatónak, és ezt kellő intézkedésekkel le is követni kapacitás, illetve egyéb szolgáltatás elemek terén.
Na most ezek például nagyon izgalmas dolgok, hogy tulajdonképpen ez a járványhelyzet felgyorsított egy folyamatot. Amikor volt egy kis nyugalom tavaly nyáron, akkor éreztek-e visszarendeződést, vagy egyszerűen a piac ráérzett ennek a kényelmére, jól dokumentálhatóságára és egyáltalán gyorsaságára, és azt mondták, hogy hát ha már ebbe így benne vagyunk, akkor csináljuk így továbbra is.
Én azt gondolom, hogy abszolút ez az utóbbi trend volt a jellemző, hogy gyakorlatilag azok a volumenek, azok a mennyiségek, azok a rendelési szokások, amik a pandémia alatt kialakultak, nem vagy sokkal kisebb mértékben rendeződtek vissza. Tehát tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy állandósult a lakossági fogyasztói igény az online térben történő megrendeléseknek az igény szintje, és ezáltal az a volumen is állandósult, amit ebben a szolgáltatási módozatban kellett, hogy nyújtsunk az ügyfeleink részére, és gyakorlatilag egy minimális visszarendeződés volt, tehát megvoltak azok a fogyasztói szegmensek, akik továbbra is az árunak a fizikai megfogását preferálták, de sajnos nagyon hamar eljött újra az az időszak, amikor korlátozni kellett a fizikai vásárlásokat, és értelemszerűen, mivel itt már kialakult megoldások vannak, hál' Istennek az online térben, ezáltal ez már nem állította komolyabb kihívások elé sem a weben értékesítő eladókat, sem pedig a szolgáltatókat. Maximum annyi, hogy a kapacitások szempontjából ezzel már a tervezési modelljében minden szolgáltatónak és minden értékesítőnek, online értékesítési térben lévő piaci szereplőnek komolyan számolnia kell.
Na most még visszalépnék egyet az egyéb árucikkekre. Gondolok itt ilyenekre, hogy mezőgazdasági termékek például, amik sokszor nem csomagoltak, hanem ilyen ömlesztett áruk. Ezek esetében is volt egyfajta átrendeződés, vagy egyfajta technológia váltás, pont azért, mert hát ott sem ártott az, hogy távolságot tartsunk emberek egymástól, és lehetőleg az árutól is, árut is minden kevesebben közelítsék meg.
Abszolút, sőt, az üzleti vevőknek is egyre inkább ez lett az igénye, tehát ott, ahol automatizálni lehetett az átvételi szállítási folyamatot, ott például nagyon népszerű volt az a szolgáltatásunk, amit az imént említettem, hiszen ez üzleti környezetben is jól alkalmazható, és egy teljes biztonságot nyújt a megbízók számára, hiszen egy idő- és helybélyegzővel ellátott kézbesítési igazolást kap az ügyfelünk, és azt pedig elképzelni sem lehet, és szavakkal nehezen tudnám érzékeltetni, hogy milyen termékek forognak ma már az online térben, mert szinte mindent meg lehet találni. De
ez érdekelt engem igazából, tehát hogy valóban ilyen szemes termékek is tonna számra?
Hogyha azok nem is, de találkoztunk olyan terméktípusokkal, ahol talán még 2-3 éve se gondoltuk volna, hogy előtérbe kerül az online értékesítés.
Például?
Így például az, hogy festéket online vásárolunk, vagy...
De ez üzletileg is? Tehát, hogy ez nagy mennyiségben?
Tehát... Abszolút, tehát az ellátási láncban például a kiskereskedők, nagykereskedelmi beszerzései is online platformokra sokkal nagyobb mértékben mozogtak át, és értelemszerűen a lakossági igényeknek a megnövekedése is kikényszerített bizonyos klasszikusan fizikai alapon értékesítő boltokat, gondoljunk csak a már említett friss áru szektorra, ahol gyakorlatilag most már robbanásszerűen nőnek ki azok a webshopok, azok a szereplők, akik kiskereskedelemben friss áruknak a kereskedelmével foglalkoznak online, és hát ugye mindannyiunkban él a közösségi médiáról az a klasszikus kép, amikor a különböző élelmiszer és friss termékszállító kollégák, egységek, azok egymás mellett sorakoznak föl egy útkereszteződésnél, hát ez a pandémiának az egyik nagyon komoly hatása.
És azt gondolom, hogy ez fejlesztésben is komoly beruházást igényelt. Miközben persze üzleteket hozott, és itt egyébként lehetett rendesen helyezkedni, nem a piacon, tehát aki itt időben kapcsolt, az jelentős előnyre tudott szert tenni, nem?
Én azt gondolom, hogy olyan értelemben stabilizálni lehetett az üzleti működést, és kellett is, hogy nagyon gyorsan kellett reagálni nagyon gyorsan változó igényekre, tehát például egy lezárás kapcsán egy leeső kapacitás igényre, egy időszakos megnövekedett készletezés kapcsán pedig mondjuk egy megnövekedett igényre sokkal gyorsabban, sokkal rugalmasabban kellett reagálni a szolgáltatónak. Itt azok a szolgáltatók, mint amilyenek mi is vagyunk, ahol egy komplett szolgáltatási folyamatot tudunk nyújtani a teljes logisztikával és ennek a disztribúciós elemével együtt a magyar piacon, azok a szolgáltatók egy picivel talán rugalmasabban tudtak reagálni abban az esetben, hogyha a szükséges lépéseket a kapacitás tervezésben és a biztonsági intézkedéseket meg tudták tenni, és ezáltal elkerülhetővé vált az, hogy a pandémia tevékenységet vagy a szolgáltatási minőséget jobban érintse.
Na most igazából volt olyan pillanata ennek az elmúlt egy évnek, és hát ahogy elnézem, még mindig nem nagyon ért véget ez az időszak, tehát hogy itt még mindig csak egy közbelső állapotról tudunk beszámolni, amikor akár kapacitásokat kellett úgy áttervezni, hogy olyan autók például, hogy ilyen konkrét dolgokat mondjak, vagy olyan egységek, amelyek egész más iparágokra kiszolgálására lettek beállítva, időszakosan, vagy akár hosszabb időre is átkerültek másik irányba. Tehát mit tudom én, mondjuk oly mértékben megemelkedett a lakossági fogyasztói igény, hogy mondjuk a vállalati szektortól át kellett csoportosítani, vagy fordítva bizonyos helyzetekben, vagy erre volt akkor a kapacitás, hogy itt igazából nem voltak ilyen típusú átcsoportosítások, mert ugye másfajta járművek is kellenek.
bizonyít a skálázhatósággal akadtak kihívások, és abszolút rátapintott a kérdésre. Így van, itt gyakorlatilag abban az időszakban főleg, amíg még a működésünket hozzá kellett, hogy igazítsuk a megváltozott igényekhez, ebben azért az nagyon nagy segítségünkre van, hogy egy viszonylag kiegyensúlyozott iparági portfólióval rendelkezik a Ráben csoport, ez az egyik stratégiai alapelvünk is, hogy igyekszünk egy kiegyensúlyozott portfóliót fenntartani, ami az ügyfeleknek az összetételét jelenti, és értelemszerűen azokból az iparágakból gondoljunk, csak egy autóipari szektorra, ami igencsak megsínlette a pandémiás hatásokat, a kapacitások átirányításra kerültek olyan szektorokba, ahol pedig ugrásszerű növekedés volt az igények hirtelen változása okán. Ezt sikerült meglépnünk, és ezt bizony az első időszakban ezt akár napi szinten, vagy azt is mondom, hogy napon belüli szinten kellett a kapacitásokat újra tervezni, tehát ez egy nagyon komoly kihívás volt elsősorban a logisztika boszorkány konyhája számára, aki a háttérben félig láthatatlanul dolgozik, de teszi a dolgát, és ilyen értelemben az, hogy a végén ebből egy korrekt szolgáltatási minőség és vevőkiszolgálás alakuljon ki, az itt ezeknél az asztaloknál, illetve a tervező programokban dőlt el, mondom, akár napon belüli intézkedésekkel.
Most muszáj meghallgatnunk a híreket, de a hírek után innen folytatjuk beszélgetésünket Üveges Zoltánnal, a Raben Trans European Hungary Kft. Értékesítési vezetőjével. Kérem, akkor is tartsanak velünk.
Hamarosan folytatódik a nap vendége.